Üdvözlök mindenkit szeretettel. Rátai Dániel vagyok, a 3D Forró fejlesztés vezetője, és a Leonardo termékünket hoztuk el bemutatni, ami a világ első komplett virtuális valóság terméke. Tehát egy kis bevezetésként, egy kis filozófia, hogy tudjuk azt ugye, hogy a kultúránk egyre inkább eltolódik a kettődimenzió irányába, legalábbis eddig ez volt a tendencia. Tehát egészen odáig, hogyha visszagondolunk, hogy még a barlang festmények, ahogy elindultak, ugye sík, viasztábla, kőtábla, stb. A számítógép monitorral, egész egyszerűen a kultúránkban, illetve abban a közegben, amiben élünk, a sík eszközök voltak elérhetői a mindennapi élet számára. De hogyha például megnézzük azt, hogy egy gyereknek hogy alakul az életpályája, ugye az oviban még minden rendben van, tehát ott a Lego, a baba, de amint belépünk az iskolába, rögtön elkezdődik az, hogy akkor sík tankönyv, sík papír, sík ceruza, sík tábla, ugye sík monitorok, tehát egész egyszerűen észre se vesszük azt, de a térbeli képességeinket szinte egyáltalán nem használjuk. Nagyon érdekes, hogy egy magyar kutatócsoport készített egy tesztet, tehát egy ilyen képességfejlesztő szoftvert, amit egyszerű piroskék papírszemüvegekre készítettek. Biztos ismerik ezeket a régi piroskék papírszemüvegeket, és lemérték ennek a szoftvernek a fejlesztő képességét, tehát lemérték egy csoport gyereknek a térlátását valamilyen teszttel, egy alkalom ezzel a programmal piroskék szemüvegekkel, és lemérték utána is a térlátásukat. És egy alkalommal ugye átlag 70%-os térlátás fejlődést értek el. Tehát ugye ez a lehetetlen kategóriája az embernek, nincs olyan képessége, ami fél óra alatt egyszer csak pikpak 70%-ot ugrik, csak akkor, hogyha valamilyen már meglévő képesség egyszer csak visszapattan. Egyébként erre jó példa a búvár reflex is, tehát léteznek egyéb ilyen képességeink is. Ugye itt is az, hogy a kis csecsemőt, hogyha berakjuk a vízbe, rögtön visszatartja a lélegzetét, tudja, hogy kell viselkedni a víz alatt, kinyitja a szemét, de hogyha nem gyakorolja, akkor ugye 5 hónapos kora után elfelejti ezt a képességet, és újra meg kell tanulnia. Vannak ilyen érdekes kutatási eredmények arról, hogy különböző nagy egyetemeken miket kutatgattak ki, itt csak magára a háromdimenziós megjelenítésre, illetve a háromdimenziós megjelenítésnek az oktatásban bekövetkezett képesség, vagy hát hatékonyság növelő hatásáról. Tehát ugye ez is, hogy mennyire növeli az oktatás hatékonyságát a térbeli megjelenítés, több tényezőből áll össze, hogy a megjegyzésnek a képessége mennyivel nő, a komplex tananyagok elsajátításának képessége, mennyivel gyorsabban lehet átadni azt az adott információt, de hát összességében kiderült az, hogy gyakorlatilag 200%-os hatékonyság növekedést ér el az oktatásban, és ugye itt még csak a háromdimenziós megjelenítésről beszéltünk, tehát egy térillúzióról, még nem volt szó interakcióról, és pláne nem volt szó virtuális valóságról. Arról, hogyha virtuális valóságot használunk, hogy akkor mi történik, ugye erről értelemszerűen jelenleg még kutatások sincsenek, de hát valószínűleg még néhány nagyságrendekkel megugrik ez. És hát ugye mi is a virtuális valóság? Hát ahhoz, hogy virtuális valóságot állítsunk elő, ahhoz két dolog szükséges. Tehát egyfelől meg kell oldanunk azt, hogy valóságillúziót tudjunk létrehozni, tehát valóságként tudjunk megjeleníteni. Ugye itt nem összekeverendő a valóságillúzió a térillúzióval, vagy a mélységillúzióval, de ezt majd még később el fogom magyarázni a kettő közt a különbséget. Tehát egyfelől valóságként kell tudnunk megjeleníteni, a másik oldalon pedig ezzel a keltett virtuális illúzióval a valóság mintájára ott helyben kell tudnom interakcióba lépni. És ugye ezek a virtuális valóság eszközök, hát egyfelől ugye régi álom, tehát például a Keanu Reeves dobja fel a 3D sisakot, de hát volt ez ugyanígy a különvélemény, ja nem a különvélemény, ez pont egy kivétel, de a Paycheckben, a Felejtésbére, vagy most a Vasember, de hát rengeteg science fiction filmet ismerünk, ahol dögivel vannak a virtuális valóság berendezések, ugye hát ez egy marha dögös funkció. Ugyanakkor nem csak dögös, hanem hát egy régi kihívás is. Tehát már a jelenleg létező virtuális valóság megoldásokat is különböző hát ilyen nagy multinacionális vállalatoknál, olajkutatásokhoz, gépjármű fejlesztéseknél, vagy akár különböző kutatóintézeteknél használták idáig is. Hát itt látszik alul néhány példa, hogy milyen virtuális valóság berendezések álltak elő idáig. De ahhoz, hogy a virtuális valóságot tényleg széles körben elérhetővé tudjuk tenni, ahhoz bizonyos alapkövetelményeknek meg kell tudnunk felelni. Ugye evidens az elérhető ár, tehát egyrészt árértékarányban is egy megfelelő eszközt kell létrehoznunk, de hát eleve elérhetőnek is kell lennie, hiszen egy 10 millió forintos berendezést, már pedig jelenleg a virtuális valóság berendezések, vagy legalábbis idáig itt kezdődtek, ugye nem tud senki se hazavinni saját magának, vagy hát nagyon szűken viszik be a munkahelyükre is egyáltalán. Nagyon fontos az, hogy egyszerűen installálható legyen, egyszerű, intuitív módon felhasználható legyen. Senki nem fog egy külön NASA szakdiplomát lerakni csak azért, hogy be tudja kapcsolni a VR berendezését. Nagyon fontos az, hogy tényleg virtuális valóságot hozzunk létre. Tehát, hogyha csak pusztán meg tudunk jeleníteni valami térben, keltünk egy mélységillúziót, mondjuk egy 3D TV-vel vagy 3D monitorral, hogy nagyon sokszor észleljük azt a hatást, hogy felrakjuk a szemüveget, és akkor jég kijön a térbe, de egy 5 perc után, egy óra után, egy nap után, attól függ, kinek milyen a vérmérséklete, hogyha ez már nem új, nincs az a jég hatás, akkor az egész ellapul. Tehát egész egyszerűen muszáj, hogy a felhasználónak valódi funkcionalitás töbletet tudjunk adni, márpedig, hogyha az interakció képességét adjuk a felhasználó kezébe, akkor tényleg egy teljesen új világot tudunk kinyitni. Nagyon fontos ugye az ergonómia, hogy tényleg felhasználóbarát ergonómiát hozzunk létre. Itt volt olyan, hogy ilyen kiállításon mutattuk be a Leót, és hát meg tudtam nézni mindenféle virtuális valóság berendezéseket is. Volt olyan, hogy ketten rakták fel a fejemre a sisakot, akkor így bebújtattak valami kesztyűbe, és nagyon nagy élmény volt a virtuális valóság, csak hát ugye nincs mindenkinek otthon egy 6 fős személyzete ahhoz, hogy VR tudjon használni. Akkor fontos ugye a méretek, hát ugye elsős legfontosabb szempont, hogy beférjen a karácsonyfa alá, de hát vannak egyéb szempontok is, ugye hát nem tud mindenki egy szekrényel rohangászni, vagy hát tehát nagyon fontos az, hogy tényleg egy észszerű méreten belül legyen az egész dolog. Illetve fontos még az is, hogy a kettődimenziós és a háromdimenziós üzemmódok között egyszerű és gyors legyen a váltás. Tehát a számítógépet jelenleg kettődimenziós üzemmódban használjuk, ennek kialakult a komplett kultúrája, és a háromdimenziós munkakörnyezetnek a virtuális valósággal nem szabad ezzel konkurálnia, hanem ezt kell kiegészítenie. És ez szintén egy nagyon fontos dolog, és szintén általában nem szokott teljesülni ezeknél a virtuális valóság berendezéseknél. És egyébként ezekhez hozzátartozik, hogy hát gyakorlatilag pont ezek miatt a szempontok miatt is. Idáig olyan, hogy virtuális valóság termék kompletten nem is létezett. Tehát ezt különböző cégektől lehetett szolgáltatásként beszerezni, és hát gyakorlatilag összepakolták mindenféle pozíciódetektálókból, meg különböző 3D megjelenítőkből. Aztán mire összejött, 10 millió forintnál kezdődött, de inkább 50 millió forint környéke az, ahol ezek tényleg valóban jó minőségben is működtek. És hát erre a megoldás, tehát ezen dolgoztunk, tehát erre fejlesztettük ki a Leonardo-t. Itt látszanak a Leonardo alapalkotó elemei, tehát 4 alapalkotó elem, a szenzorok, tehát van a csomagban 3 darab szenzor, ezeket kell felraknunk a monitor tetejére, ők érzékelik a madárnak, illetve a szemüvegnek a térbeli pozícióját, tehát a madár ő a mi háromdimenziós egerünk, azzal a különbséggel, hogy a madár az nem egy relatív pozícionáló eszköz, mint az egér, tehát ugye az egér az mindig az előző pozícióhoz képest mér az elmozdulást, hanem egy abszolút pozícionáló eszköz, a monitorhoz képest egy az egyben a szenzorok mindig megmondják, hogy hol helyezkedik el, és a virtuális háromdimenziós egérkurzorunk, az is a madár hegyénél alakul ki, ott is látjuk, illetve a szemüveg felelős a térillúzióért, illetve hát a mi esetünkben nem csak a térillúzióért, hanem a valóság illúzióért. És hát a madár az egy 6 szabadságfokú beviteli eszköz, ami azt jelenti, hogy a tér mindhárom irányába el tudjuk mozgatni, illetve tudjuk forgatni, és ezt érzékelik is a szoftverek, kezelik is, tehát ennek megfelelően végezhetjük a funkciókat. Van rajta egyszer egy nyomógomb, ami olyan, mint az egérnek a nyomógomb, ugye vagy benyomjuk, vagy nem, és így lehet vele klikkelgetni. Egy nyomásérzékeny gomb, ami azt is érzékel, hogy mennyire nyomtuk be a gombot. Tehát például, hogyha digitális festékszórópisztolynak használjuk a madarat, akkor amennyire nyomom, annyira dől ki belőle a festék. Hogyha gyurmázok, akkor a kurzornak a méret, amivel hatok. Vagy hogyha rajzolok a térben, akkor olyan vastagon húz a vonal. Ugye az is attól függ, hogy éppen milyen szoftvert futtatok a Leonardo-val, és annak is melyik feature-ét használom, vagy melyik funkcióját használom. Illetve raktunk bele egy rezgőmotort is, ami hogy akkor nyer értelmet, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye térben jelenítünk meg, ott látjuk a tárgyakat, mintha valóságosak volnának, de amikor a kezünket átsuhintjuk rajta, akkor ugye nem ütődik bele a kezünk, tehát a fizikálisan nincsenek ott a tárgyak. Viszont a madárnak a rezgőmotorjával tudunk egy olyan érzetet kelteni, minthogyha tényleg hozzáérnénk a tárgyhoz, tehát amikor hozzáérünk a felülethez, akkor egy picit megrezzen, és ezzel kelti ezt az érzetet, vagy hogyha például berakunk egy labdajátékprogit, akkor amikor elütöm a labdát, akkor megrezzen egy picit, és olyan érzésünk van, mint hogyha tényleg megütnénk a labdát, vagy ahhoz hasonló érzésünk. Ugye itt a szemüveg, hát a szemüvegeknél ugye nem tudom, hogy mennyire ismert így általában az, hogy az emberi fejben a térlátás hogyan alakul ki, de így nagyon gyorsan ennek a lényege ugye az, hogy két szemünk van, az egyik picit balrább, a másik picit jobbrább, és ennek megfelelően két különböző perspektívából látják a világot, és az agyunk ezt a két különböző képet egy darab háromdimenziós képpé összegzi, és akkor, amikor térben szeretnénk megjeleníteni, akkor ugyanezt kell utánoznunk, tehát különböző képeket kell eljuttatnunk a bal, illetve a jobb szemnek. Ez úgy valósul meg, hogy egy helyre esetben, amit önök látnak itt a vetítővászon, az az egy hely, kimegy egyszerre két kép, és a szemüveg szétválasztja ezt a két képet a bal vagy a jobb szem számára. A Leónak egyébként máshogy működik a szemüvege, tehát önökön passzív polárszűrős szemüveg van, a Leóknál pedig egy aktív technológiát fejlesztettünk ki. A érdekessége a szemüvegnek, hogy ez a világ első olyan szemüvege, ami beépített fejpozíciókövetéssel rendelkezik, tehát itt jön a különbség a valóságillúzió és a mélységillúzió, illetve a térillúzió között. Tehát a Leónak a szemüvege, ugye tudja a program azt, hogy hol helyezkedik a szemüveg, és mindig a szemeink perspektívájából tudja levetíteni a képet a monitorra. Erre mutatok is itt egy példát. Tehát itt van az, hogy egy változó kamera állásból hogyan néz ki egy levetített kocka. Ugye a szemüveg ugyanezt csinálja, ahogy mozog a fejünk, mindig a szemeink pozíciójából vetíti le a képet a monitorra, azt a szemeink pozíciójában látjuk vissza, tehát mindig ugyanazt a képet látjuk, mintha egy valódi tárgyat látnánk. Tehát hogyha a számítógép kirakja elénk azt a képet, és lefejelem, akkor tényleg úgy látom, mintha lefejelném. Jobbról balról ránézek, tényleg úgy érzékelem, ami ugye egyfelől egy nagyon nagy élmény, tehát egy sokkal nagyobb élményt tudunk így elérni, de a másik oldalon a szemnek, az agynak sokkal kényelmesebb ez a kép, hiszen mindig egy természetes perspektívát látunk. A harmadik oldalon, ami talán a legfontosabb, hogy akkor, amikor tényleg cselekedni akarunk, interakcióba akarunk lépni ezzel a keltett illúzióval, akkor nagyon fontos ég és föld az, hogy tényleg a helyén látom a tárgyakat, tényleg a helyén jelenik meg a madárhegyén a kurzor, és úgy tudok dolgozni, vagy pedig csak valamerre imbolyog a térillúzió. És itt ez egy következő technológiánk, tehát mi egy aktív technológiát fejlesztettük ki. Az azt jelenti, hogy a passzívnál ott ugye nem csinál semmit a szemüveg, csak úgy van, az aktívnál pedig valamit csinál is. És ezek az aktív szemüvegek, ezek az esetek 100%-ában ugye redőny szemüvegek voltak, ami azt jelenti, hogy a monitor nagy frekvencián mutatja a bal, illetve a jobb szemnek a képeket, tehát egyszer a balnak, egyszer a jobbnak, és a szemüveg két lencséje ezzel szinkronban kitakargat, és így szedi szét a két képet. Viszont a Leo esetében a szemüvegnél nem a teljes lencse sötétül be, hanem csak a monitort takarja ilyenkor ki. Tehát nagyságrendekkel kisebb az a terület, ami vibrál ilyenkor. Ugye hát ez nagyon fontos, amikor napi 8 órán keresztül használjuk, hogy milyen szemüveget viselünk. És hát gyakorlatilag az embernek a látása az ugye úgy működik, hogy a periférikus látásunk az a gyors. Tehát régen oldalra jöttek a ragadozók, úgyhogy úgy alakult, hogy megtanultunk gyorsan látni oldalra, előre meg élesen. De hát ezeknél a szemüvegeknél pont oldalt volt ez a nagy vibráló hatás, a Leónál meg teljesen megszűnt, úgyhogy tényleg gyakorlatilag egy teljesen huzamosan használható, akár játékra, akár munkára. Hát ugye ez szintén egy fontos kritérium volt. A következő technológiánk az a pozíciódetektálásban van. Itt látszik az, hogy ugye három szenzor van, és infravörös pozíciódetektáló rendszert hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy a madárban, illetve a szemüvegben infravörös ledek vannak, ugye mint a tévé távirányítójában is. Viszont ezek az infravörös pozíciódetektálási rendszerek, ezek gyakorlatilag mindig kamerákat szoktak használni. És mi megoldottuk ezt kamerák nélkül. Tehát nálunk nem, ugye a kamera az egy rács mentén tartalmazza a pixeleket, mi vonalszenzorokat használunk, a vonalszenzor az csak egyetlen egy sornyi pixel tartalmaz, ilyen van például a vonalkód leolvasókban, vagy a szkennerekben, és hát mondjuk jó, ez egy teljesen új matematikát, meg mindent ki kellett találni, de lényegében sikerült megoldani. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye, tehát gyakorlatilag ezzel a módszerrel egy nagyságrendekkel olcsóbb, ugye hát maga a szenzor is, meg az egész körítés elektronika, gyorsabb, precízebb és megbízhatóbb pozíciódetektálást hoztunk létre, gyakorlatilag minden paraméterében egy nagyon nagy áttörés sikerült hál' Istennek elérni. Amikor a szabadalmi ügyvőnk csinálta rá, ugye nyomtuk be a szabadalmat, csinálta az újdonságvizsgálatot, gyakorlatilag akkor derült ki az, hogy több mint 20 évnek az evolúcióját sikerült néhány hónap alatt túlugranunk. Úgyhogy amikor így emlékszem, amikor először elkezdte detektálni a madárnak a pozícióját a szenzorok, és így ordítok ki a Pistának, ő a elektronikus kollégánk, hogy Pista, gyere, működik, detektálja a madár pozícióját, és akkor ő is így rohan be, és azt mondja, hogy hát Dani, veszek neked egy pezsgőt. amikor elkezdtük, egy lyukasgaras nem adtam volna arra, hogy működni fog. És egyébként ehhez hozzátartozik az, hogy végig, amit csináltuk, ugye nem hitt benne, hogy a végén működni fog, de gőzerővel kereste a datasheetekben, kutatta, hogy mit hova kössön, kereste az IC-ket, stb. Tehát az, hogy milyen csapattal tud az ember dolgozni, hát az alapjában meghatározza a dolgokat. Úgyhogy hát hál' Istennek tényleg sikerült egy nagyon jó csapatot összerakni. És hát ugye a negyedik alapalkotó elem az a szoftver. Tehát a Leónál ugye itt egy platform technológiáról beszélünk. Ugyanúgy, mint ahogy egy egér egy platformot teremt különböző alkalmazások számára, a Paint rajzolásra használja, a játékok másra használják, meg minden alkalmazás arra használja az egeret, amire akarja. A Leo esetében szintén ott a háromdimenziós egér, a madár, és az alkalmazásoknál meg kellett tudnunk azt oldani, hogy a különböző alkalmazások különböző dolgokra tudják használni. Tehát ki kellett szoftveresen is építenünk a komplett platformot, ugye ehhez megfelelő függvénykészleteket el kellett készítenünk, hogy az alkalmazások ki tudják kérni a madárnak a térbeli pozícióját, az orientációját, a nyomógomboknak az állapotát, de itt nem állhattunk meg itt, hiszen a Leónál nem csak egy input eszközről beszélünk, hanem a komplett megjelenítési függvénykészletet is ki kellett dolgoznunk. Tehát mondjuk ennek nagyon részleteiben nyilván most nem fogok belemenni, de gyakorlatilag sikerült az egészet úgy megoldani, hogy amikor a programozók a kirajzoltatást végzik, csak az elejére meg a végére be kell tűzniük egy-egy függvényt, hogy most a Leóval el akarják indítani, a végén leállítani, és közte minden megy ki monitorra, projektorra, meg amire akarjuk. Úgyhogy hál' Istennek egy nagyon hatékony szoftveres platformot is sikerült kidolgozni hozzá. És hát ugye a saját platformunkra az első szoftvereket mi magunknak kellett elkészítenünk. Hát egyébként feltettük az internetre, tehát innentől fogva bárki virtuális valóságra készített szoftvereket. Itt vannak az általunk készített szoftverek, de ezt, hát erről most nem beszélek, hanem majd inkább bemutatom őket, mert sokkal beszédesebb. És így néz ki a Leonardoval a virtuális valóság, tehát ott, ahol látom, hogy bökök bele a madárral, és ott lépek interakcióba a dolgokkal. A másik termékünk a Leoconf. A Leoconfban van egy komplett Leonardo, egy komplett számítógép konfiguráció monitorral, egérrel, billentyűzettel, illetve egy háromdimenziós projektor vászonnal, tehát egy komplett háromdimenziós kivetítőrendszer. Önök is ezt nézik éppen egyébként, és itt látható az, hogy gyakorlatilag úgy működik a rendszer, hogy amit a leózó Dracula bá itten éppen csinál, azt a komplett közönségnek ki lehet vetíteni. Tehát ugye egy komplett háromdimenziós tanórát, konferenciát, előadást, ugye hát ennek is rengeteg felhasználása van, meg lehet szervezni, meg lehet csinálni vele. És hát rögtön jön a kérdés, ugye hát a felhasználási területek, hát rengeteg. Tehát tényleg nap mint nap a legkülönbözőbb területekről keresnek minket, a földkéreg elemzéstől kezdve, a orvosi felhasználásokon át, rengeteg minden terület. Ugye mi ezt alapjában véve három nagy halmazra szoktuk bontani, tehát oktatási, szakmai és lakossági felhasználás. Mert hogyha megnézzük, mondjuk a szakmai felhasználást picit elkezdjük kibontogatni, ugye már beszéltem, orvosi felhasználás, mérnöki felhasználás, műszaki felhasználás, művészi felhasználások, de ebből, hogyha csak egy kicsit az orvosit kibontogatjuk, CT, MRI, ultrahangképek megjelenítése, elemzése, notációk elhelyezése, műtéti modellezés, implantológia, orvos-páciens kommunikáció, amikor a doki elmagyarázza nekünk, hogy mit, hogy fognak áttúrni bennünk, ugye, hogy meg is érts, már ki akarja megérteni. Tehát akkor ugye orvos-orvos kommunikáció, hogy a dokik egymás között konzíliumokat terveznek interneten keresztül, vagy például pszichológiai felhasználások, fóbiák kezelése. Tök érdekes, hogyha a virtuális valóságban egy pókot kiraknak elénk, és fóbiásak vagyunk, akkor ugyanúgy megijedünk a póktól, csak nem csíp meg minket, és lehet kezelni fóbiákat. Vagy például a rehabilitáció, hogyha valaki agyvérzés, ugye stroke után, remeg a keze, kezébe a madár, lehet érzékelni azt, hogy remeg a keze, interneten keresztül programot cserélni alatta, hogyha attól függően, hogy a doki hogy nézi neten keresztül, hogy változik a fejlődés, stb. És ugye itt ezek még mind konkrét területek voltak idáig, konkrét megkeresések, amik már idáig is bejöttek, és még csak az orvosi felhasználásnak a felületét kapirgáltuk egy picit. Egyébként a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen egy komplett virtuális valóság kutató laboratóriumot hoztak létre Leóra alapozva, és ott majd most kezdik el ezeknek az orvosi szoftvereknek a fejlesztését. De ugye oktatási felhasználás, matematika, biológia, kémia, matematika oktatás alapból, de ugye, hogyha van egy lemaradottabb iskola, nem futja neki komplett szertára, hát virtuális valóságban egy szoftver kérdés kérdése gyakorlatilag az, hogy komplett szertárt kirakunk elé, vagy keresnek meg minket iskolák olyan céllal, hogy ugye olyan diákok, akik, tehát olyan diákokkal foglalkoznak, akik valamilyen szempontból hátrányba kerültek, például a figyelmüket nem lehet lekötni, hiperaktívak, nekik is gyakorlatilag abszolút le lehet kötni a Leóval a figyelmüket, amit idáig nem lehetett elérni. És hát ugye a lakossági felhasználásról már ne is beszéljük, tényleg rengeteg terület van. És hát a virtuális valóságnak van egy nagyon jelentős morális jellemfejlesztő hatása is. Igen, és hát így a prezinek gyorsan a végére is kattingattunk, és akkor mutatok néhány programot. Itt az első, az a Leo World alkalmazásunk. És akkor itt berakok egy gömböt, mondjuk, és bekattintok gyurmázó üzemmódba. És azt mondom neki, hogy megdövelem a kurzorom méretét, és mondjuk elkezdem gyurmázni. És ugye itt egy az egyben megfogom a kis gömböt, és oda tolom a felületét, ahova akarom. Ugye mivel nem egérrel gyúrom, hanem madárral, ezért egy az egyben oda tudom betolni a felületét, ahol szeretném, hogy legyen. Tehát borzasztó gyorsan tudok interakcióval lépni magával az anyaggal, eszméletlen sebességgel lehet gyúrni. Ugye fogom magamat, itt betologatom a kis szemét, kialakítottam a szemgödrét, akkor itt a kis szemhéját. Itt lemegyek, legyen neki valami kis pupillája is. Csináljunk neki valami kis szájat. Ugye legyünk vidámak, mosolyogjon a kis állatkán. Legyen neki foga. Legyen neki szarva. Így, mi? Igen, azt be lehet állítani, hogy milyen szimetria legyen rajta. Ki is lehet kapcsolni, be is lehet kapcsolni, vagy van forgásszimetria, többirányú szimetria. És akkor itt a kis nóziát is betoltam neki. És gyakorlatilag látszik az, hogy másodpercek alatt bármilyen figurát létre lehet hozni. Például a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szintén vettek Leonardót, és ott komplett tesztet is elvégeztek a Leóra, és több mint 60 diákon tesztelték, és kiderült az, hogy, az eset, hogy 20 perc hozzászokási idő után 3-12 perc alatt készítettek vele szobrokat. Ami ugye belegondolunk, hogy a diák leül elé, és az első fél óra után az első szobrával áll fel, úgyhogy jelenleg, hogyha valaki egy óra alatt ki tud kattintgatni egérrel egy szobrot, az azt jelenti, hogy őt speed modellezőnek hívják, évek óta csak ezt gyakorolja, és nyomja fel a YouTube-ra a videóját 20-szoros gyorsításban, hogy milyen gyorsan tudja kikattintgatni a szobrot. Egyébként egy másik nagyon érdekes dolog, amit szintén a képzőn figyeltek meg, hogy a két világot, a digitális és a világot és a materiális világot között egy hidat képez. Tehát vannak olyan művészek, akik mindenáron agyaggal, meg fizikai dolgokkal alkotnak. A másik oldal az mindig a számítógépen csinálja a grafikákat, és a Leo képes arra, hogy gyakorlatilag aki idáig számítógéppel dolgozott, ő mégiscsak egy materiálishoz közeli alkotási módszert vesz fel, aki pedig inkább a materiálisan dolgozott, ő kapcsolatba kerül a számítógéppel. És itt egyébként van egy másik nagyon érdekes technológiánk. Hogyha itt bekapcsolom a dróthálót, akkor látszik, hogy ez a tárgy kis háromszögekből áll. Egyébként a számítógépen a háromdimenziós tárgyak mindig vagy kis háromszögekből, négyszögekből vagy kockákból, tehát egyszerű poligonokból épülnek fel. És itt, hogyha elkezdem gyúrni és kihúzom, látszik az, hogy valós időben betermelődnek ezek a poligonok. Tehát létrehoztuk a világ első olyan algoritmusát, ami valós időben képes ezt a poligon struktúrát, vagy ezt a hálót, ami rajta van a tárgyon, optimalizálni. Tehát kinagyítom, kihúzom, kinagyítom, kihúzom, kinagyítom, kihúzom, kinagyítom, kihúzom. Teljesen független a felbontástól, le tudok menni akár a mikronok világába is. Ugye összeszedem, ott már rég pixelméret alatt dolgoztunk, hogyha kihúzom, visszatolom saját magába, összeolvad saját magával. Úgyhogy betömöm a lyukat, betömődik, kifúrom, kifúródik, tehát minden szituációt lekezel, és hogyha itt rámegyek mondjuk egy nagyobb háromszögre, így kinagyítom, és egy picit meggyúrom. És akkor most visszajövök, és azt mondom neki, hogy mondjuk simítsuk el. akkor meg automatikusan eltünteti. Tehát gyakorlatilag innentől fogva, hogyha volt egy grafikus, neki ugye úgy kellett dolgoznia, hogy először csinált egy rakás skiccet, akkor megtervezte, hogy a poligonok hogy hova fognak esni a végére, és akkor elkezdte szépen meggyúrni azt, ami a legjobban sikerült. A Leo-val meg gyakorlatilag mielőtt az első skiccét megcsinálhatná, már rögtön ott van neki a kész objektum. Tehát párhuzamosan gyakorlatilag mi eredetileg egy virtuális valóság terméket szerettünk volna létrehozni, de párhuzamosan így létrehoztuk a világ leggyorsabb modellező eljárását is. És ugye itt csak egy dolog az, hogy a grafikusoknak milyen, de hát teljesen új szakmák felé is ki lehet nyitni. Innentől fogva ez az egész olyan egyszerűségi szintre bement át, hogy ha volt például egy plasztikai sebész, egy térplasztikát akart valaki létrehozni, vagy egy kriminológus, akinek fantomképet kell csinálni. Rengeteg olyan szakma van, ahol kéne az, hogy térbeli modellezést tudjanak végezni, csak idáig egyfelől túl bonyolult volt, túl komplikált, túl hosszadalmas, és hát ugye nem tudott elterjedni, de innentől fogva teljesen bárhova be tud költözni a háromdimenziós számítástechnika, vagy hát a gyerekeknél. Hát egy kisgyerek leül a Leo elé, egyszerűen nem lehet felállítani utána. Tehát itt van a komplett végtelen világa, a végtelen Lego, a végtelen mennyiségben tudja betermelni, végtelen formát tud felvenni, és amit itt létrehozunk a Leo-val, az rögtön kapásból működni is tud. Tehát, hogyha lepottyantom, akkor lepottyan. Hogyha berakok ide mondjuk még neki egy kis gömböt, ha ide mondjuk lerakok egy hengert, és kell még egy, és még egy, és még egy, és még egy, így, és tegyünk be mellé egy kugligolyót is, na lehet drukkolni. Kettő fennmarad. Volt nice strike-ot nyomtam. Gyakorlatilag egy végtelen fajta játékot, egy végtelen világot lehet teremteni, és ugye még csak programozni se kell tudni hozzá, ott van az ember kezében kapásból. De hát olyan funkciók, mint a térbeli rajzolás. És a térbeli rajzolás az itt tényleg térbeli rajzolás jelent, tehát a koordinátarendszer mind három irányában. És itt is cégen belül volt, hogy elkezdtünk egymásnak kalibráló algoritmust elmagyarázni. Hát 5 percig próbáltuk kockáspapírral és vonalak húzogatásával, hogy annyira belebonyolultunk, hogy lehetetlen volt átlátni, és akkor lőjük be a Leo-t. Ugye itt a vetítősík, fókuszpont, egyik levetített pont, másik levetített pont, egyik vetítési egyenes, másik, levetített szakasz, alfaszög, stb. Hát nyilván most nem vezetem végig az egészet. De hát pillanatok alatt olyan összefüggéseket lehet elmagyarázni, ami ideig teljesen képtelenség volt, és hát ezt bármivel meg lehet csinálni. Ha csak abba gondolunk bele, hogy a térbeli geometriáknál, hogy egy egyszerű vektort, hogy rajzolunk le egy síktáblára, hogy az, hogy egy vonal hogyan áll, egyszerűen lehetetlen. Például volt ilyen kristályszerkezet órán még egyetemen, hogy szegény tanár táblán próbált így egy vektort behúzni, hát nem tudta, hogy elmagyarázni. Pedig ugye erre épülne minden a Leo-nál, meg csak húzunk egy vonalat, és abba az irányba áll, és kész. Itt vannak ilyen funkcióink, például a festés. És akkor itt rámegyünk a kis állatkára. Azt mondjuk, hogy őt szeretnénk festeni. És akkor szépen lekenjük úgy, ahogy amilyenre akarjuk. Kis szarvát, fogát, szemét. Hát most őt sem fogom túlzásba vinni, de látszik azt, hogy pillanatok alatt bárhogyan le tudom kenni, anyag tulajdonságait meg tudom változtatni, mennyire legyen átlátszó, mennyire csillogjon, ugye stb. Akkor fényforrásokat behelyezni, és akkor megfogom a fényforrásokat, és egy az egybe onnan világítja be, ahonnan szeretném. A fényforrásokra rá lehet húzni textúrát is, tehát képet, és akkor mint egy virtuális diavetítő azt vetíti ki magából, tökélyen bevilágításokat lehet vele megvalósítani. Geometriai primitívek elhelyezgetése, ezt is szintén csak bekattintok és ott van, vagy akár begépelek ide egy szöveget, és akkor lerakom. A ugye ilyen objektumok kezelése, hierarchiában rendezés, stb. Itt van például animáció. Tehát az animáció az egy külön sztori. Tehát a számítógépen az animáció mindig abból áll, hogy bizonyos időpillanatokban meg kell tudnunk mondani, hogy egyes tárgyak hol helyezkednek el. Na hát egérrel ezt horror csinálni. Tehát ugye egérrel betekergetni azt, hogy most éppen milyen szögben áll a térben egy tárgy minden perspektívából, ugye el lehet képzelni, hogy milyen hosszadalmas. A Leóval pedig egy az egyben megfogom a madárra azt, és azt mondja, ez most itt legyen, és ilyen szögben álljon, ez most itt legyen, és ilyen szögben álljon, mint egy igazi tárgy, úgy tudom megfogni őket. És akkor utána azt mondom neki, hogy nézzük a következő időpillanatot. És a következő időpillanatban ez jöjjön ide, így, ez meg ide le. Megint a következő időpillanatban őket ide rakom. Őt meg ide húzom, és nyomok neki egy lejátszást, és már is animálódik az egész. És ugye akkor, amikor egy komplett karakteranimációt akarunk végigcsinálni, hát eszméletlen sebességgel lehet fel, az embernek a keze alá dolgozik az egész rendszer. Itt például ilyen funkciók, hogy kamera. Mondjuk vegyük azt, hogy ő az első szlájdunk, ez egy nagyon fontos téma, erről szeretnénk a mai napon beszélgetni. Kamera. És ez a téma, ez erről a kis állatkáról szól. Ennek is ezen belül is a csontos szerkezetéről, tehát itt a fogacskája, de hát ugye nem csak a foga a csontos szerkezet, hanem itt a szarvacskája is. Következő szlájd, és így összefoglalás gyanánt, erről is beszéltünk idáig, következő. És gyakorlatilag itt rákattintok, és rögtön itt van a PowerPointot már mindenki használt, full háromdimenziós PowerPoint. Ugye el lehet képzelni, amikor komplett tananyagstruktúrákat így tudunk majd átadni egymást, illetve gyakorlatilag már most meg tudjuk csinálni, hogy komplett tananyagok így jönnek létre, céges prezentációk, a grafikonok. Akkor, amikor összefüggésrendszerekről beszélünk, és valami mögött van még összefüggés, és elfordul az egész tér, és onnan oda beírogatjuk a különböző tartalmakat, úgy bontjuk ki, térben milyen kiemelési módszerek vannak, nem csak az, hogy félkövér, meg dőlt, meg milyen színe van, hanem ezzel is lehet játszani. Tehát gyakorlatilag ugye hát egy olyan minőségi kommunikációs előreugrást lehet elérni, és hát ugye ez egy feature a sok közül. Akkor fizikai paraméterek beállítása mennyire legyen nehéz, hol a súlyközéppont, itt ilyen képek, videókimentése, kezelőfelület változtatgatása, és tudunk standard file formátumokból betölteni, tehát például, hogyha valami nem a Leo-val készült, vagy ezzel a programmal, hanem más programmal, vagy pedig interneten, és akkor mondjuk egy Ferrari-t, akkor betöltöttünk egy Ferrari-t. Őt mondjuk a netről töltöttem le. És akkor, hogyha egy Ferrari nem elég, kell kettő, vagy három, ugye nincs olyan szűk költségvetés, annyi Ferrari-nk van, amit akarunk. És itt rákattintok mondjuk a szétszedésre, és akkor kapásból szét is tudom buherálni a Ferrari-nkat. De ugyanígy, hogyha nem Ferrari-ra van szükség, hanem mondjuk helikopterre, akkor van helikopterünk is. Vagy ugye nem csak netről letöltött, hanem van olyan fájl, amit például Doki-tól kaptam. Itt, hogyha az orvosi dolgoknál itt izékat, és akkor itt egy csontvázat kapásból behúzunk, és ugye őt is megfogom. Szétszedi. Kijelölöm, elmozdítom. Tűnj, legyen két feje. De ugye Hamlet bácsi okos volt, úgyhogy... De hogyha akarjuk, akkor meg is tudjuk műteni. És akkor itt áthúrom. Mondjuk garanciát nem vállalok a műtét után. De... És hát idáig tulajdonképpen egy szoftverrend szaladtunk át így gyorsan, de hát készítettünk más szoftvereket is. Ez a másik, ez például a Leobank szoftverünk. Ez egy játékprogram. És itt a madárral meg tudom fogni a kis ütőt. és el kell ütnöm vele a labdát. Ahogy elkezd bejönni több labda, egyre nehezebb visszaütögetni. És ez egy tök egyszerű játék, de ugye mivel virtuális valóságunk van, akkora élvét tud adni, mint hogyha nem tudom hány billió dollárból fejlesztett játékunk volna. Hát most nem fogok végigmenni mind a 17 pályán. Na, pont átmentünk rajta. Itt ez szintén egy játékprogram. Amőbát vagy ötödőlőt gondolom mindenki játszott már. És ez is egy ilyen program, amivel ötödőlőt lehet játszani. Viszont itt 3D-ben. És ugye hát a számítógép 3D-ben nagyon okos, tehát ő akár 6 dimenzióban is kiszámolja a variációkat, de az embernek, hogy nő a dimenziók száma, és egyre több variáció lehet, ugye egyre komplexebb a feladat. Mondjuk egyes fokozatban már tudom, hogy kell megvenni, tehát csak bekattintgatom, és itt ellátom a baját a gépnek, de kettes fokozatban már mindig megver. Ez a program, amit most indítok, ez egy demo alkalmazás fizika tanórára. Tehát tudjuk azt, hogy van az a közismert és népszerű fizikai tétel, hogy elektromos erőtérben az ekvipotenciális felületek mindig merőlegesek az elektromos erővonalakra. Na most kb. Ez az, amit szegény diákoknak így a tanárok elmondanak, és senki egy kukkot nem ért az egészből. És hát itt tulajdonképpen egy komplett elektromos erőteret ki tudunk rakni. És mi is volt a tételünk? Az volt a tételünk, hogy az elektromos erővonalak merőlegesek az ekvipotenciális felületekre. Tehát itt a zöld az egy ekvipotenciális felület, a piros vonalak azok elektromos erővonalak, és azt mondtuk, hogy ez a kettő merőleges egymásra. És itt megnézzük, jé, tényleg itt is merőlegesen üti át, jé, itt is, mindenhol. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ez a tétel igaz, de mi van akkor, ha megfogom az egyik töltést? Valós időben változik az egész elektromos erőterem, áthúzom ide, és akkor na vajon így is igaz, és megnézzük, jé, tényleg így is igaz, így is merőleges maradt. És mi van akkor, hogyha berakok egy új töltést arra, hogy reagál? Jé, akkor is igaz maradt a tételünk. És hogyha megváltoztatom azt, hogy melyik felületet rajzoljuk ki, látszik rajta, hogy a vonalakon merőlegesen csúszan végig az egész felület. Tehát gyakorlatilag az a tétel, amit idáig egész egyszerűen lehetetlen volt elmagyarázni, néhány másodperc alatt játszik könnyedséggel be lehet mutatni, és be lehet kapcsolni mindenféle extra finomságokat, potenciál eloszlás, stb. Vagy hogyha itt átkattintok a bolygókra, akkor ugyanezt el tudjuk játszani, csak nem elektromos erőtérrel, hanem gravitációs erőtérrel. És bekapcsolom a mozgást, itt pörög egy komplett naprendszer, gravitációs erővonalakkal, gravitációs ekvipotenciális felülettel, és megfogom a napot, a több billió tonnás napot, és egyszer csak mindennek megváltozik a pályája. Vagy hogyha akarom, akkor leállítom, berakok még egy napot. És megnézzük, hogy ikercsillagrendszer. Ilyenkor felzabálják egyébként a kisbolygókat, úgyhogy lehet izgulni, ne legyen rajtuk életnek. Volt, aki fekete lyukat akart benne összerakni. És itt a következő program, amit mutatok, az szintén nagyon érdekes, ez arra egy példa, hogy meséltem arról, hogy a 3D és a 2D között fontos, hogy nagyon könnyedén, gyorsan tudjunk váltani. Most ebben a programban nem váltunk, hanem a kettőt hibrid üzemmódban használjuk. Tehát a madarat úgy tudjuk használni, mint egy mint egy, tehát egyfelől ugye itt meg tudjuk fogni vele a vásznat, egy mozdulattal elforgatom, kicsinyítem, nagyítom, de a modellt úgy tudjuk használni, mint egy digitális festékszóró pisztoly. Tehát ugye a festékszóró pisztolynak sem volt idáig digitális verziója, volt az érintőképernyő, digitális tábla, na de az, hogyha itt közelről fújok rá, akkor tényleg úgy festem, hogyha távolról sprickolom, akkor tényleg nagyba festi le. Ha kicsit nyomom neki a gombját, akkor kicsit fest, hogyha teljesen benyomom, akkor ömlik belőle a festék. Hogyha szint változtatok és oldalról sprickolok rá, akkor tényleg oldalról sprickolja ki a festéket, tehát hogy tényleg úgy működik, mint egy igazi festékszóró, ugye ilyen idáig nem volt. De ugyanúgy be tudom rá kapcsolni a különböző effekteket, csillagokat, szórok. Tehát ugye a digitális világnak, viszont a digitális világnak a különböző vívmányait ugyanúgy ki lehet használni. És gyakorlatilag itt pillanatok alatt egy kész kortárs képzőművészeti alkotást tudunk létrehozni. És az a program, amit most mutatok, az különbözik az eddigiektől abban, hogy itt várjunk csak. Na. Várjunk csak akkor más, hogy nyom. Egy picit ilyen kékes-zöldös lesz. Tehát csatlakoztattam a számítógéphez egy egyszerű USB-s webkamerát. És azt mondom neki, hogy induljon el. És akkor itt látszik a webkamerának a képe. És most azt mondom neki, hogy ezt mondjuk leveszem ide, ezt betolom így ide, start tracking. És most látszik azt, hogy a számítógép monitorán megjelentek ilyen kis jelek. Ezeket a jeleket a program a kamerának a képén képes észrevenni, detektálni.
Adjon neked egy kis print a
webkamerának? Nem kell, nem kell. És ugye detektálja ezeknek a pozícióját a monitoron, és ebből tudja azt is, hogy a kamera képén hol helyezkedik el a monitor. Na most ez a program, ez nem a Leonardo platformot használja, hanem beépül a Leonardo platform alá. Tehát, hogyha itt fogom magamat és elindítok egy Leonardo-s alkalmazást, mondjuk a LeoWorld programot, akkor fogja magát, rögtön rápattintja azt a virtuális valóságot a monitoromra, és hogyha most én a madárral ide befirkantok valamit, azt rögtön rá is rakja a kamerának a képére. Ugye ráviszem, felülről megmutatom, alulról, tehát egy az egybe ott van rámontírozva valós időben rögtön ez a kép. Tehát ez is ugye a virtuális valóságnál egy nagyon nagy probléma az, hogy hát hogy mutatjuk be a virtuális valóságot. A kamerának nem jön ki a monitorból az adott kép, viszont ezzel a programmal ezt is meg tudjuk oldani. És hát bárki levideózhatja azt, hogy hogy dönti meg valamelyik játékban a high score-ját, vagy hogy gyurmáz ki egy figurát, vagy a tudományos kutatását hogy végzi el publikációk elkészítéséhez. De akár mivel beépül a Leonardo platform alá, ezért bármilyen szoftvert, hogyha valaki készít Leonardo-ra, akkor azt a szoftvert is le lehet így, tehát így valós időben montírozva videózni. Ugye ott is promóciós anyagok, tutoriál videók, használati útmutató videók, tehát ennek is nagyon sok felhasználási területe van. És hát tulajdonképpen most így végig is szaladtunk a dolgokon, hogyha valakinek van valami kérdése, akkor szeretettel várom.